Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A hittanóránk témája Máté evangéliumának 9. fejezete a 14-től a 17. versig a böjtről. Először felolvasom ezt a részt. Oda mentek hozzá János tanítványa, és megkérdezték: miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványid ellenben nem böjtölnek? Jézus így felelt: hát búsulhat a násznép, míg vele a vőlegény? Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki sem tesz ócska ruhára új szövetből foltot, mert a folt tovább szakítja a ruhát, s a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, de ha mégis kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, s a tömlők tönkre mennek. Az új bor új bort új tömlőbe öntik, így ez is, az is megmarad. Böjt a mértékletesség erényének cselekedete. Tágabb értelemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás. Szoros értelemben az önfenntartási ösztön megfékezése az evésben és ivásban. Célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével és a bűnbánat kifejezése. Testünk miatt a természettörvény is ajánlja, és minden vallás törvényei között szerepel a böjt. Az Ószövetségben a mózesi törvény csak az engesztelés napján írt elő kötelező böjtöt. Erről olvasunk a Leviták könyvének 16. fejezetében. A fogság után még 4 kötelező böjti nap jött ehhez, és ezek Jeruzsálem ostroma kezdetének, elfoglalásának, a templom lerombolásának, Gedalja meggyilkolásának napja. A farizeusok külsőséges böjtjével szemben az eszénusok képviselték az istenfélő böjtöt. Jézus Krisztus 40 napos böjttel kezdte nyilvános tevékenységét. Óv a külsőséges böjtől. Például ezt olvassuk mindig hambazó szerdán: amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. És a sátán elleni harc fegyveréül adja a böjtöt. Az egyház kezdettől fogva gyakorolta a böjtöt, mert elvitetett tőle a vőlegény. Egy idő után külön vált a természetes böjt, mely minden ételt tiltott, és az egyházi böjt, mely az ételek mennyiségét, illetve minőségét szabályozza. Régebben a megtartóztatás foka szerint 3 böjtöt ismertek, és ez volt a szigorú böjt, az enyhített böjt és a hústilalom. Most próbáljunk kicsit visszatekinteni, hogy milyen törvények szabályozták a böjtöt az elmúlt századokban Magyarországon. Például 1560-ban a nagyszombati egyházmegyei tartományi zsinat ezt határozta meg: az anyaszentegyház böjtjeit mindenki tartsa meg, ne részegeskedjenek, adjanak alamizsnát, jámbor tettekkel foglalkozzanak, egyszer egyenek napjában, déltájban. 1611-ben szintén a nagyszombati tartományi zsinat így határozott: mivel az anyaszentegyház fegyelmi kérdésekben tekintettel van a helyi egyházakra, tisztelettel kéri a zsinat a pápát, hogy a környező országokhoz hasonlóan a böjti törvény ne vonatkozzék a tejtermékekre és a tojásra. A Római Katolikus Egyház hatályos törvénykönyve szerint a húsevéstől, vagy a püspöki konferencia előírásai szerint más eledeltől való tartózkodás, illetve bűnbánati cselekedet végzése az év minden péntekén kötelező, ha csak egyben nem esnek egy a főünnepek közé tartozó nappal. Hús tilalmat és böjtöt kell tartani hamvazó szerdán és nagypénteken. A hústilalom kötelezi azokat, akik 14. életévüket betöltötték, a bőt pedig az összes nagykorúakat kötelezi 60. életévük megkezdéséig. A lelkipásztoroknak és a szülőknek legyen azonban gondja arra, hogy a bűnbánat valódi értelmére megtanítsák azokat is, akik fiatal koruk miatt nem kötelesek a bőtre és a hústilalomra. A püspöki konferencia pontosabban is meghatározhatja a bőt és a hústilalom megtartását, továbbá egészében vagy részben helyettesítheti is a hústilalmat és a bőtöt a bűnbánat más formáival, főként a segítő szerektet cselekedeteivel és vallásos gyakorlatokkal. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben Johann Sebastian Bach műveiből válogatunk, most pedig az adagiót hallgatjuk meg. Oda mentek hozzá János tanítvány, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te tanítványod ellenben nem bőtölnek. Jézus így felelt, hát búsulhat a násznép, míg vele a vőlegény? Eljön a nap, amikor elviszik a vőlegényt, akkor majd bőtölnek. A vőlegény jegyes férfi, a mennyasszony párja, az esküvő után a vőlegényből fér lesz. A Szentírásban konkrét értelemben a házasságok történetéhez tartozik, főként a pátriárkák történetében. Szent József a boldogságos szűz Mária vőlegénye. Átvitt értelemben az Ószövetségben, a szövetségen belül Isten, aki eljegyezte magának a népét, Izraelt. Az Ószövetségben keresztelő János Jézusban mutatja be a messiási nép vőlegényét. Ugye erről hallottunk az imént idézett evangéliumban, János tanítványai és egy zsidó közt vita támadt a tisztulási szertartásról. Elmentek Jánoshoz, és azt mondták, Mester, aki Jordánon túl nálad volt, és akiről tanúságot tettél, az most szintén keresztel, és az emberek tódultak hozzá. János így válaszolt, az ember semmit sem valhat a magáinak, ha csak nem a mennyből kapta. Magatok vattok tanúim, hogy megvallottam, nem a messiás vagyok, hanem csak az előfutára, a mennyasszony a vőlegényé. A vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül a vőlegény hangját hallva. Ez az öröm most teljes lett. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Ezt olvassuk János evangéliumának 3. fejezetében. Ezért jelentőségteljes, hogy Jézus első csodája a kánai menyegzőn tette. Az okos és balga szüzek példabeszédében ő a vőlegény. Szent Pál a vőlegény és mennyasszony, az ószövetségi Isten és Izrael kapcsolatát Krisztus és az egyház kapcsolataként érti. A földön élő egyház mennyasszonként várja és hívja Krisztust, a vőlegényét. Jelenések könyvében olvassuk a Szentírás utolsó mondatai. A lélek és a mennyasszon mondják, jöjj el, aki hallja, mondja, jöjj el, aki szomjazik, jöjjön, aki kívánja az élet vizét, ingyen vigye. Aki mindezt tanúsítja, az mondja, igen, hamarosan eljövök, ámen, jöjj el, Uram Jézus. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, de ha mégis kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, s a tömlők tönkre mennek. Az új bor új tömlőbe öntik, így ez is, az is megmarad. A tömlő kifordított kecskebőr, melyben vizet vagy tejet, de főleg bort tartottak, és természetesen nyílásait bekötözték. Józsué könyvében olvasuk a 9. fejezetben, útra keltek, élelemmel ellátva, szamaraikat megrakták ócska zsákokkal és régi, szakadozott, foltos borostömlőkkel. Ezek a borostömlők is egészen újak voltak, amikor megtöltöttük őket, s most elszakadoztak. A bornak új, erős tömlő kellett, különben a még erjedő múst szétvetette. Jahve tömlőbe gyűjti a vizet. Jób 38. fejezetében ez áll. Ki olyan bölcs, hogy a felhők számát tudná, az ég tömlőit ki tudja megnyitni? A felhők az ég tömlői. 119. Zsoltárban imádkozzuk. Olyan lettem, mint aszott tömlő a füstben. Itt nem arra a szokásra kell gondolnunk, hogy a bort füstölték annak érdekében, hogy hamarabb ihassák, inkább a kémény közelében felakasztott és a kiáromló füsttől összeszáradt, megrepedezett tömlőt idézi a zsoltáros. Thank you. Kedves testvérek, már most megemlítem, hogy rövidesen lesz lehetőségünk telefonon hozzászólni az elhangzottakhoz, a témához, az idézett evangéliummal kapcsolatban. A telefonszámunk itt az Észak-Komáromi stúdióban 00 421 35 7 72 72 72. A bor termeléséről először Noé történetében esik szó, a Teremtés könyvének 9. fejezetében. Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni, olvasjuk a Szentírásban. Az ősatyák idejében jól ismert ital volt. Palesztinában és a környező országokban szinte a nép italának számított. Csak az iszlám vetett véget Palesztinában a szőlőművelésnek. Az Ószövetség szerint Palesztina ismert volt szőlőjéről, különösen a Hebron környékén, az Eszkol völgyében termő volt nagyon híres. A Számok könyvében olvasó 13. fejezetben, amikor Eszkol völgyébe értek, levágtak egy szőlőfürtöt a szőlővesszővel együtt, ezt kettesével egy boton vitték, aztán néhány gránátalmát és fügét is szedtek. Ezt olvassuk ugye az Ószövetségben, de jónak tartották a libanoni vagy a Damaszkusz melletti Hebronban termelt bort is. Az Úr a rossz vagy jó szürettel megverhette vagy megállthatta népét. Erre találunk utalást az Ószövetségben. A bor az emberi élethez hozzá tartozott, útravalóként is használták, az ostrom idejére tartalékolt készlet része volt. A makkabeusok idején vízzel vegyítették. A szőlővére kifejezés Izajás 63.1-re utal arra, hogy főleg vörös bort ittak. A bor élvezeti cikk is volt, ami ünnepekkor nem hiányozhatott az asztalról. Például erről tanúskodik a Bölcsesség könyvének 2. fejezete. Töltekezzünk pompás borral, mirhával, s ne nélkülözzük a tavasznak egyetlen virágát se. Zamatának és illatának fokozására egy ideig a hordó alján hagyták a seprűt. Ezt írja Szofóniás az 1. fejezetben. Abban az időben lámpással átkutatom majd Jeruzsálemet, és megbüntetem az embereket, akik poshadnak, mint a bor sepreje. Szokás volt a borba illatos növényt tenni, hogy így különleges zamatot kapjon. A bor mirhával vegyítve inkább kábítószerül a kínok enyhítésére szolgált. Ugye erről szó van Márk pasiójában is. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben a bor a fertőtlenítésre, a gyulladás elősegítésére szolgál. Szent Pál is ajánlotta az egészség érdekében a kevés bor fogyasztását. Timóteusnak írt 1. levelében, ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori gyengélkedésed miatt egy kevés bort is. De a részegséget és a test cselekedetei közé sorolta, olyan dolognak minősítette, amely kizár az Isten országából. Az Ószövetségben inkább az elkeseredettek és kétségbe esettek, azaz a lelkileg sebzettek orvoslására tartották alkalmasnak. A példabeszéd 23. fejezete és Sirák fia 19. fejezete arra figyelmeztet, hogy a borral való visszaélést el kell kerülni. Jeremiás szerint a rehabiták nem ittak bort. A bornak helye van természetesen a liturgiában is. A nazírok fogadalomból sem bort, sem más részegítő italt nem ittak. Sámuel 1. könyvében olvassuk az 1. fejezetben. Fogadalmat tett, és így szólt, seregek ura, ha tekintetbe veszed szolgálód nyomorúságát, és megemlékezel rólam, ha nem feledkezel meg szolgálódról, hanem megajándékozol egy fiúval, akkor az Úrnak szentelem, olló ne érje fejét. A papoknak sem volt szabad bort inniuk, ha a megnyilatkozás sátrához mentek, vagy ha a belső udvarba akartak lépni. Az áldozat bemutatásánál viszonylag kevés szerepe volt a bornak. Önmagában nem is mutattak be bor áldozatot, csak más adományhoz kapcsolva. Áldozati lakomák alkalmával bort ittak. Később a húsvéti bárány elköltésének lett jelentős tartozéka. Van egy kedves testvérünk a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagy tisztelettel köszöntöm Atya és a Mária Rádió hallgatóit is. Én úgy gondolom, hogy Jézus közelébe a határtalan öröm uralkodott a kegyelem áradása miatt. És ezért ott nem volt helye a bőjtnek. És a Jézus a lakodalomhoz hasonlította ezt a nagy örömet. Azért, talán azért mutatta be azt, hogy ott volt azon a lakodalomon. Én így gondolom.
Mindörökké, amen. Nagyon köszönjük szépen ezt a megjegyzést, és úgy gondolom, hogy kedves Mária testvérünk is, aki most hívott bennünket, hogy valahogy érzi a lényeget, a mai evangéliumnak a mondani valóját. A bor az új szövetségben kapta legfontosabb szerepét, amikor az utolsó vacsorán Jézus az eukarisztia anyagává tette. Elihu lefolytott borhoz hasonlítja a lelkét, amely kiutat keres. Jób 32. fejezetében ez áll. Lám, olyan a keblen, mint a lefolytott bor új tömlők módjára, utóbb még szétszakad. Az Istenhez való ragaszkodás, az Isten előtti őszinte meghallás olyan, mint a tiszta bor. Az Énekek éneke 5. fejezetében olvassuk, húgom mátkám, már is megyek a kertembe, szedem a mirhámat balzsamommal együtt, egyenest a lépből eszem mézemet, megiszom boromat a tejemmel együtt. Barátaim, egyetek, igyatok, ittasodjatok meg, kedveseim. A szerelmet bor és tej ivásához hasonlítja. A mennyasszony fűszerezett borral kedveskedik vőlegényének. Úgy látom, hogy egy újabb kedves testvérünk van a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké,
amen. Oh, hálem Jézus Krista! Ja mászom szlovák mamu. Az ato niekedy ešte pár slovo vím slovensky.
Köszönjük szépen, Béla bácsi, és most tessék akkor hozzászólni az elhangzottakhoz.
Igen. Az ön beszédeiben a böjtölésről eszembe jut gyermekkorunk, ahol áldott szüleim néha a szegénységből böjtöltek, de emellett az egyházi böjtöt is mindig megtartották. Szívesen gondolok, és nem dicsekvésből, hanem magam és mások épülésére említem, hogy édesapám idősebb korában a teljes nagy böjtöt hústilalommal halételekkel, tojással pótolva végezte el. Nagyon szép példát mutatott. Talán ma már kevés az ilyen ember, de nagyon jó, és hálával gondolok vissza Istennek drága szüleimért és nevelésünkért.
Dicsértessék. Béla bá, és még arra szeretnék kérdezni, a gyermekkorára visszaemlékezik, ugye szüleitől látta, hogyan bőtölnek. Mint gyerekek ezt hogyan fogadták, mennyire tudták megérteni, hogy miről van szó?
A környezet?
Hát hogyan, mint gyermekek, hogyan értették ezt meg? Hát nem tudom, voltak-e többen
testvérek?
Mi annyira
megértettük, hogy például első áldozásomkor csak néhány jószág volt az udvaron. Volt egy fehér kakas, ami az én első áldozásomra, lakomának fogyasztottunk el. Mi gyermekek nem mind egyformán, de nagyon, nagyon szépen követjük a szülők példáját.
Köszönjük szépen a hozzászólását. Mindörökké, amen. A Jelenések könyvében, a 14. fejezetben ezzel kapcsolatban ezt olvassuk. A bor ugye felhasználásáról van szó. Ezt az angyalt egy másik angyal követte, ezt hirdette, elesett a nagy Babilon, amely kicsapongással, tüzes borával megrészegítette mind a nemzeteket. A tüzes bor kicsapongáshoz, azaz bálvány imádáshoz vezet, aki leborul a vadállat előtt, az Isten haragjának borából fog inni. Ezek a képek a 60. és 75. Zsoltárban is föllelhetők, de legtisztább formában mégis Jeremiás 25. fejezetében találkozunk velük. Isten haragjának borát kell inniuk a nemzeteknek. A liturgiában bor az eukarisztia anyaga, a misebor. Egyház megáldása, a népi szentelményként való felhasználása egyaránt él napjaink és közelmúlt néphagyományában. Áldás jellegét gyakran az eukarisztiával való kapcsolata révén nyeri. Megáldásának alkalma elsősorban János evangelista napja, de más szentelményekkel együtt egyéb alkalmakkor is előfordul. A János napi borszentelést a kutató germán eredetre vezetik vissza, és más szentek, például Márton, Mihály emléknapjainak hasonló hagyományával együtt a germán ősvallás emlékünnepeiből származtatják. Ezen a területen a szentelmény már a 13. században a liturgia gyakorlat részét alkotta. Előzménye a Szent János áldása, amely már második évszázaddal korábban megjelent, és amelynek hagyomány anyaga összefonódva él a szentelt bornak és fogyasztásának hagyományaival. Magyarországon a János napi borszentelés a 15. századig követhető vissza, és századunkig számos bortermelő vidéken, különösen német telepítésű területeken maradt fenn. A szentelmény középkor alkalmazásának, az útrakelők szentelt borral kínálásának hasonlóságai éltek tovább a népi gyakorlatban, a túlvilág ismeretlen útjaira induló haldokló megitatása, a halotti tor, a temetések szentelt borának szokásaiban. Sőt, helyütt János napi szentelt borral kínálták a beteget, használják fül- és fejfájás, torokbajok ellen, de jut belőle a beteg jószágnak is. Egyes bortermő vidékeken ezzel a borral szentelik meg a hordókat, a szőlőket, néhol a vízkereszti szertartáshoz hasonló módon a házakat is. A János napi bort minden esküvői, mint esküvői italt, mágikus védőszert, varázsitalt is alkalmaztak. A bor, mint szentelmény, a húsvéti szentelt ételek között is megtalálható, s a délnyírségi falvakban a nyár végi és az őszi ünnepeken a szentelésre vitt gyümölcsel együtt bort is szoktak a templomba vinni. A húsvétkor és más alkalmakkor megáldott bort a népi képzelet a Szent Mise áldozat borával hozza összefüggésbe. Ez nyilvánul meg abban a hajdúdorogi hagyományban, mely a húsvéti ételekkel szentelt bort Krisztus vérének nevezi, s az ungvidéki görög katolikusok gyakorlatában, amely ezt a bort még a szentségi bőt ideje alatt is fogyaszthatónak tartotta. A görög katolikusok között sajátos ünnepélyes hagyományai alakultak ki a misebor összegyűjtésének is. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napod és megköszönve itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak, Budapesten szolgálattechnikusnak a közreműködését búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.